Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbe zárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból alig ha akad olyan magyar ajkú hallgató és olvasó, aki a várszó hallatán csodálkozva húzná fel a szemöldökét. Részben épp a közismertség jelenti ezen építmények máig tartó népszerűségét, ám pontosan ez a tudásanyag okozza néha a történészi munka egyik fő feladatát, a fogalmak kora értelemben vett tisztázását. Témánk várépítés engedélyezése a középkori Magyarországon.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük a mikrofonjaink előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a szerkesztő urat is, és köszönöm a meghívást, remélem ma is sikerül olyan dolgokról beszámolni, ami a hallgatóknak érdekes lehet.
Mielőtt a mai témánkra térünk, tartsunk egy rövid emlékeztetőt, megkérjük, hogy röviden foglalja össze a múlt heti műsorunk tartalmát.
A múlt heti műsorunkban beszéltünk arról, hogy miután a Római Birodalom terjeszkedett, hogy alakította ki a védővonalait, és hogy történt meg a Dáciának az elfoglalása. A rómaiak miután kialakították és elfoglalták ezt a fontos területet, ezért meg is kellett védeniük őket. Arról tárgyaltunk, hogy alakult ennek a tartománynak a megszervezése, hol tartózkodtak, hol rendezkedtek be védelemre, táborokat alakítottak, kasztrumokat építettek, és ezek a kasztrumok hol szolgáltak, és hogy szolgálták az egész birodalmat. Arról beszéltem, hogy milyen rendszert alakítottak ki, hol voltak a főútvonalak, és a főútvonalak mentén, hogy tartományok belsejében, hol helyezkedtek el segédcsapatok, és ezek szolgálták a helységeknek és a tartománynak a védelmét. Maros megye területén határszakaszok is voltak, három római kori segédcsapattáborról is beszéltünk, és ide tartoztak a polgári települések is, amelyek kialakultak Marosvécs, Mikháza és Sovárad területér. A táborokat a Kelemen és a Görgényi havasok előterében helyezték el, ezek főleg a völgyek ellenőrzésére és védelme érdekében épültek fel, és a segédcsapat táborok mellett őrtornyok is épültek, és ezeknek a nyomai előkerültek, Felsőrépa, Libánfalva, Alsókőhér, Szakadát és Nyárád Remete község területén. Szó volt még a Maros megyei Limeszről. A Limesz védelmi szakaszt jelentett a birodalom határvonalán. Általában ezeket a határvonalakat, a Limeszt, azt földrajzi tényezők határozták meg, ahol nagyobb folyók voltak, mint a Rajna vagy a Duna. Ezek képezték a Limeszt, de itt például Maros megye területén a három hegység képezte ennek a Limesznek a nyomvonalát, és pedig a Kelemen havasok, a Görgényi havasok és a Hargita előterében húzottak ezek a keleti Kárpátok részén épült védővonalak. Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy körülbelül egy olyan 100 kilométeres szélességben képezték ezt a határt, és így a belső területekre, tehát a Gyergyó-Csiki medencére terjedtek ki, és az adta ennek a határvédelemnek a fő útvonalát. Az egyik ilyen legfontosabb védelmi vonal, ami még ezen a területen volt, az a történelem alakulása folyamán, a harmadik század után át kellett építeni ezeket, mert addig ilyen defenzív, illetve offenzív, támadó jellegre épített római táborok azok, mint több támadást kaptak a barbár seregek részéről, és ezért a római birodalom a harmadik századtól kezdett átalakulni. Már úgy értem, hogy ez a határvonal, és a határvonal az addig offenzív vonalból egy ilyen defenzív vonalán kezdett átalakulni, és ezért ez a limes és az itt felépített erődök azok átalakultak, és pedig itt kezdték a régi erődítményeket átalakítani. Vastagított falakat, 2,5-3 méter széles kőfalakat kezdtek építeni ezeknek a katonai táboroknak, és ezeket később kezdték tornyokkal is ellátni, hogy jobban lehessen védelni őket. A régi római táboroknak, amelyiknek az első esetekben 4 kapuja volt, ezekről lemondtak, és csak már 1 kaput alkalmaztak, hogy könnyebben lehessen védeni a tábort. Ezeket az erődöket kezdték magaslatra felépíteni, azért, hogy könnyebben beláthassák a terepet, és lehessen őket jobban védeni. Az olyan épített erődöknek az volt a közös vonása, hogy az épületek nem az erőd közepén helyezkedtek el, mint ahogy volt az első erődöknél, hanem ezeket már az erődítmény falai mellé építették, és az erődítmény központi részét azt üresen hagyták, azért, mert a támadó seregek is ilyen hajítógépeket, meg különböző ostromgépeket használtak, és ezek könnyen nagy károkat okozhattak, és ennek következtében középe lévő területek azt üresen hagyták, azért is, hogy a hadsereget itt gyorsan tudják átszervezni. A határvédelem mélységben is tagolt volt, tehát most már nem mondhatjuk azt, hogy csak egy külső vonalat védtek, hanem a határon belül megerősített városokat és belső elődrendszert is kialakítottak. Ennek megfelelően láthatjuk, hogy a késő római határvédelem minimum 3 elemből tevődött össze. Először is voltak a megerősített átkelőhelyek, mint amilyenek voltak a folyóknál, például ezek a hidak, ahol ellenőrizhették a belépő meg kilépőket, másodszor pedig megjelentek ezek a limes erődítmények, amelyikről beszéltem, harmadszor pedig, hogy megalakultak ezek a belső erődök és a belső megerősített városok, és aztán később egy negyedik dolgot is kialakítottak, és pedig kialakították az ellenséges területen előre tort védműveket is. Azon kívül aztán beszéltem Apulum város, az Apulum városa, ugye Gyulafehérvárról van szó, itt van az erdélyi échegység, az Ompoly melléki hegysorban helyezkedik el, és a Maros folyó jobb partján az egykori Alsó-Fehér vármegyének volt az egyik fontos városa, és az ókori Dácia legfontosabb városa volt Apulum néven. Hogy is alakult itt ennek a helységnek a római korban az arca? A második dák háború után a római seregek a Dunától vonultak fel a déli Kárpátok felé, és körülzárták a százvárosi Kudzsiri hegységet, ahol voltak a dák várak. Hát ezekről is egy előző adásban beszéltünk, hogy alakítottak itt ki várvédelmi rendszert. Ezt a védelmi rendszert szépen lassan a rómaiak felszámolták, elfoglalták, és aztán az idő szerint 105-106-os második dák háború foglalta el ezeket az erősségeket, és részben ezeket a rómaiak lerombolták, vagy pedig a fővárost azt még megerősítették, és itt helyezték el az új tartomány katonai vezetőségét. Dácia területén 2 légiót helyeztek el, és pedig a légió 4 Fláviát, amely a Temesközi Bersóviában volt, a másik pedig a 13. Gemina az Apulum városban, tehát Gyulafehérvárba helyezték el. Fő útvonalak a Dunától Apulumon keresztül vonultak, és így vezettek az északi határhoz. Roma számára Dácia nagyon fontos volt, mert az erdélyi bányákban követ, vasércet, sót bányáztak, de a legfontosabb az aranybányászat volt, és pedig ez Zalatna, tehát a régi római nevén Ampelum és Alburnus Major, tehát Verespatak környékén volt, és gyakorlatilag ez a bánya környezet, ez a császári tulajdonban volt. A római korban, a második és harmadik században ez az Apulum városi rangú település volt, és itt állomásodott a légió. Marcus Aurelius alatt lett kolónia, és itt emellett a légiótábor mellett kialakultak polgári települések is, ilyen lett az Apulum 1, és aztán később majd kialakult ez a folyónak, a Maros folyónak a következő teraszán kialakultak az újabb városrészek. Itt most már beszélhetünk arról, hogy kialakult az Apulum 2 is. A mai tábornak a kutatása az már régebb elindult. 1987-ben mérték fel azokat az erődítményeket, amit a romaiak építettek, és kiderült, hogy az olasz építész Giovanni Morandi Visconti 1711-ben készített Gyulafehérvár alaprajza megegyezik, és a középkori vár az ráépült a római erődítményekre. A kutatások ezek a 90-es években is folytatódtak, de az egyik legfontosabb ilyen dolog, amiről beszámoltam, az volt, hogy 1890 és 1908 között Cserny Adalbert végzett először mérható kutatásokat, és ő volt a Gyulafehérvári Múzeum alapítója, és ő nagyon fontos dolgokat kutatott és ásott ki. Itt indult el a gyulafehérvári római kori építészetnek a tanulmányozása, és megtalálta az Apulum termál komplexust, a belső udvarukat, egy nyolcszögű termet talált, és rengeteg feliratos táblát, amit a tisztek, altisztek, meg a tisztviselők a tartomány vezetője mellett dolgozó emberek készítettek. Itt Gyulafehérváron, tehát Apulum városban volt a székhelye a három római dácia prétorának.
Térjünk most rá az árpádkori váraink kérdésére, kelet-erdélyi kitekintés, avagy mi is a kisvár?
Az árpádkori építészet az a magyarországi középkori várépítészet első szakaszának nevezhető, és ez az államalapítást követően kezdett kialakulni ez ilyen erősségeknek a rendszere. Tehát az országot közigazgatási egységekre kezdték felosztani, itt alakultak meg a vármegyék, és ezeket a vármegyéket ugye az ispánok vezették, és az ispánok haderővel is rendelkeztek, és ekkor kezdett kialakulni a várispánságok és ezeknek a központjai. Ezek a várispánságok azok adminisztratív, gazdasági feladatokat láttak el. Voltak olyan várispánságok is, amelyek közvetlenül nem kapcsolódtak egy vármegyéhez, de a határvonalaknak a védelmét biztosították. Itt egy párhuzam vonható a római birodalom és a középkori feudális királyságok kialakulása között. A korai időszakot tekintve főként két egymással összefüggő kérdést kell meghatározni. Először is ezeknek az erődítményeknek a formáját, és hogy milyen időszakban épültek. A vármegye központonként szolgáló erősségek többsége jelentős méretű, általában ilyen 2-3 hektár kiterjedésű volt, és a védelmi rendszerüket főleg földdel feltöltött belső faszerkezettel rendelkező, néha több tíz méter széles és magas sáncok alkották. Ezekről a földvárakról már előző adásunkban beszéltünk. Kimutatták az eddigi ásatások, hogy ezek a favázakra épült típus, a kazettás, mint ahogy akkor erről is beszéltünk, rácsos szerkezetük, ezek képezték ezt a rendszert. Ezek az épített rendszerek inkább a külső veszély ellen épültek, és menedékhelyet is szolgáltak a környező lakosság részére, és a kutatások kimutatták, hogy ezeknek a határváraknak a területén már építvények is voltak, és ez arra is utal, hogy itt állandó lakosság is lehetett. Aztán később megjelentek a kőépítmények, amelyek lakóhelyként szolgáltak, és itt jelentek meg ezeknek az erősségeknek az első templomai is. Emellett még itt raktárépítvények, magtárak is találhatók, és ezek a védelmi rendszerek aztán később melvédekkel is kiegészültek, meg kaputornyokkal, és a hadászati értéke ezekkel növekedett. Az is a másik probléma, hogy ezek a sáncok minden esetre folyamatos karbantartást igényeltek, és ezért később újabb faszerkezetekkel, és aztán még későbbi időszakban már kőfalakkal is kezdték őket ellátni. Ezek elsősorban már a 12. századból ismeretesek. Voltak olyan várak is, ahol nem csupán az ispán tartotta a székhelyét, ezek egyúttal püspökségeknek és prépostságoknak is a központjai lettek, sőt, gyakran megfordultak itt az uralkodók is, mert tudjuk azt, hogy ezekben a korokban, még Franciaországban, vagy akár Angliában is a királyok azok nem rendelkeztek állandó lakhelyel, hanem az országban vándoroltak, és tartományról tartományra az itt megépített erősségekben tartózkodtak. Ilyen szempontból elmondhatjuk azt, hogy a Magyarország területén az egyik legfontosabb ilyen ispánsági vár, ahol többször tartózkodott a király, az Esztergom volt és Székesfehérvár. Most már ezeknek a például az esztergomi várhegyen létesített építményeknek jó részét ismerjük, és azt is tudjuk, hogy ezeknek egy javarésze a 11. században épült. Esztergom, mint kedvelt királyi tartózkodó hely, reprezentatív kiépítése a 12. század végétől indult. Itt már harmadik Béla király és fia Imre is építkezett, és az itt emelt nagyméretű lakótorony és a hozzá csatlakozó kápolna, meg a lakóterek, a nagy termet magukba foglaló épület szárnyák alkották a palota együttes egy részét, ezek a királyi családnak a tartózkodási helyét jelentették. Azon kívül elmondhatom azt, hogy II. András uralkodott 1205-1235 között, felépült egy szabályos alaprajzú óbudai királyi lakóépület, erről már meséltünk egyik adásban, amikor a budai vár építési periódusairól tárgyaltunk egészen a napjainkig. Ebben az időben a királyság erdővel borított és a királyi vadászatokra alkalmas vidékein is építettek ilyen ispánsági várokat. Ezek a korábbiaktól eltérően, amit ugye a völgyekben építettek meg a határvédelemre, ezek tulajdonképpen már nem határvédelmet szolgáltak, hanem ezek az erősségek erdők meg a hegyekben épültek, és ezeket már kőfalakkal látták el. Ezek az erőd ispánságok a hegyvidéken a 12. században alakultak. Na most ezek az erdő ispánsági várak jelentős része a 13. századi történeteknek egy nagy eseménye, tehát a tatárjárás, a mongol betörés 1241-42-ben ezek nem tudtak ellenállni, mert kisméretük volt, meg a másik dolog az volt, hogy nem léteztek ilyen királyi várak, erősségek, amik a városokat, lakott területeket védték volna, és ezért nagy pusztítás történt, majd a mongol támadás után a IV. Béla király tudatosan törekedett arra, hogy már az újabb támadásokat és a lakosság védelmét azt most már erős királyi várak építésével és ezeknek a lakott területeknek a megerősítésével lássa el.
Keresztes úr, mit kell és mit illik tudni Kelet-Erdély korai kővárairól?
Múlt adásban szó volt a mottékról is, tehát azokról a kis várakról, mondjam úgy inkább földesúri vagy feudális első berendezkedésnek az épített erődeiről. Ezek kialakított magaslaton épült erődféleségek voltak, tehát ezeket úgy kell elképzelni, hogy összehordtak egy dombocskát, vagy a dombocska környékén kialakított sáncok földjéből emelték ezt az emelvényt, és erre egy palánkvárat építettek, vagy pedig egy tornyos épületet, ami az ott vagy a környéket uraló úrnak volt a lakhelye. Ezek elég kisméretű építmények voltak, és ezek az építmények egy bizonyos területnek a védelmét, vagy pedig egy bizonyos területnek a birtoklását biztosították. Kisméretüknél fogva ezek gyakorlatilag kevés létszámú védősereknek, vagy védőcsapatnak, vagy pedig az ott birtokló családnak volt csak a tartózkodási helye, és ezek gyakorlatilag egy védelmi rendszert alkottak az országok területén. Ez a motte szó, ezt Franciaországból ered, az angolok viszont a béli kifejezést használják. A motte jelentetben a dombocskára épített erődöt, a béli pedig az erőd körüli palánkvárat jelenti. Na most ez Nyugat-Európából keletre terjedt, és a német közvetítéssel jutott el Magyarország területére is, és mondhatom, hogy Szent István korában jelentek meg ezek a magyar területen. Na most, hogy áttérjünk az erdélyi kis kővárakra. Ezek tanulmányozásával sokan foglalkoztak, és írott forrásokban is megjelentek, viszont ezeknek a kisváraknak tulajdonképpen úgy nevezzük őket, hogy történelem nélküli kővárak, melyek kelet és délkelet Erdély havasaiban találhatók, és itt épültek meg. Első periódusukban torony nélkül, aztán ezt körülvevő falgyűrű, később majd egy tornyot is kapott. Ez a torony volt a bent lévő embereknek, vagy a korai várvédőknek a lakóhelye. De ezek a 11. század vége, a 12. század elején jelentek meg, 13. században épültek, az Árpád korhoz csatolhatók. Az első, aki tanulmányozta ezeket az építményeket, az Orbán Balázs volt, és ő járta be ezeket az építményeket. Ő úgy határozta meg ezeket, hogy ilyen határerődők voltak, és úgy magyarázta, hogy ez egy ilyen védrendszer akart lenni Kelet-Erdély területén, amit a régi római limeszre épült, de később aztán majd kiderült, hogy hát ez nem éppen ilyen védelmi rendszer kialakulása volt, hanem helynél közel annak megfelelően, hogy hova épültek ezek területnek a felügyeletét és a területnek egy nagyon rövid ideig tartó védelmét tudták biztosítani. Ezek közé a korai határvárak közé tartozik például Nyárád Remete, Vityál vára, ez itt található ugye Maros menyében, a Maros völgyében, és itt egy körülbelül 800 méter magas domtetőt peremén épült egy ilyen tojásdad alakú, egy olyan 56x40 méteres falgyűrű, és valamikor ugye 4 vagy 6 méterrel magasan emelkedett a terep fölé. Sok habarcsal összerakott andezit fal képezte ezt a falgyűrűt, és ezt még a falgyűrűt egy mély árokkal is kiegészítették, azon a részen, ahol elkeskenyedő oldal található, ahol könnyebben lehetett ezt védeni. Ezek az építmények közepén volt egy torony is, amely körülbelül egy 9-8 méteres négyszögű torony lehetett, ez viszont már teljesen elpusztult, és nagyban hozzájárultak a pusztuláshoz a kincskeresők, akik ezeken a területeken általában, ahol ilyen várak találhatók, mindenütt kincset keresnek. Egy következő helység az Parajd, a Rapsonné vára, ezt nagyon sokan ismerik. Ezt a Kisküküllő völgyétől másfél kilométerre északra fekvő dombtetőn, egy 960 méteres dombtetőn található, rövidített falszakasz, két falrészből állt, ezek nem is voltak összekötve, ezeknek a falaknak a vastagsága olyan 2 méter körüli volt, és ezeket is ilyen nagyobb andezit kövekből állították össze, mész dulcs habarcsal. Ezek a falak itt a hegygerinchez tartoztak, és azt vették körül. Ezeket a falakat 1974-ben Ferenc István ásta meg, a méretei körülbelül 115x40 méter körül alakultak, de viszont az is érdekes, hogy ezeken a falakon belül kőépületet nem találtak, de itt árpádkori cserepeket és üstöt meg 11-12. Századra keltezett dolgok kerültek el. Egy következő ilyen helység a Székely-Varság, itten a Tartód váráról beszélünk, amelyik szintén egy ilyen 850 méter magas dombocskán épült, amelyiknek a mérete szintén egy ilyen 75x körülbelül 35 méteres oválison elhelyezett falgyűrű, és ez ennek a dombocskának a platójára épült, feltárták ennek a falaknak az alapjait, ugyancsak az 1960-as években a Ferenci testvérek ástak itten, Ferenci István és Ferenci Géza. 11.-13. századra keltezett erdélyi töredékeket találtak, a falaknak a külső és belső oldalán szénréteget figyeltek meg, tehát ez azt jelenti, hogy ezt valamikor ostrom következtében felgyújtották. A következő fontosabb váracska, ez a Firtos várja, a Firtos vár a Nagyküküllő vízválasztóján emelkedő Firtos hegyen található, és ennek a mérete is körülbelül egy olyan 90x70 méter. Ezt a csúcsot, a platót egy falgyűrű övezi. Itt is ásatások történtek már a 950-es években, aztán a 70-es években újra ástak a Molnár István és a Ferenci testvérek, itt is található várfa, de azon kívül az ásatások kimutatták, hogy egy belső torony is volt, amelyiknek a mérete körülbelül 4,5-3,5 méter alaprajzot mutat. Egy következő váracska az a Székely udvarhelyi Budvár. Itt ez ugye a Nagykütyküllő völgyében található, egy ilyen 625 méteres magas dombtetőn. Itt csak azt mondhatom el, hogy itt megerősített sáncokat készítettek, amit ugyancsak a ferenci testvérek tártak fel. Itt 11.-12. századra datált edénytöredékeket találtak. Az is érdekes, hogy itt a falon belül kőpületeknek a maradványa nem került elő. Következő, megint fontosabb helység az Csíkszentdomokos, a Vársarka nevezetű hely, a Maros és az Olt vízválasztóján haladó országúttól körülbelül egy a 4 kilométerre található. Ez is egy 830 méteres dombtetőn, ovális formában egy olyan 50x25 méteres falgyűrű, amit megtaláltak. Most már a fal vastagságára nem is lehet utalni, ugyanis az a helyzet, hogy itt teljesen ezek már eltűntek el, vesztek, a természet átlépett rajtuk. Másik ilyen fontos helység volt Csikrákos, a Pogányvár. Olt völgyében várfalakat találtak, ezek durván megmunkált andezit darabokból épített, kevés habarccsal összerakott falak voltak, ezeken a falakon kívül pedig még sáncot is feltártak. Ezek mutatják azt, hogy a középkori vár egy négyszög alaprajzú volt, és itten található egy torony is, amelyiknek a belvilága 3,5x3 méteres, ezekben a vár belsejében kőépület nyomokat jelentenek. Következő váracska a Csíkcsicsói Csicsóvár, amelyik szintén az Olt völgyétől körülbelül 7 kilométerre található. Ez is egy ilyen dombtetőre épült, körülbelül 80x25 méteres területet foglal magában. Érdekes az, hogy a szomszédos, az előbb beszámolt váracskával szemben, a Csíkrákosi váracskával ellentében, ezek sokkal laposabb, kisebb kövekből épült, és ezeknek a formája ennek következtében már egészen más, és ezeket nagyon sok habarccsal építették. Itt Székely Zoltán volt, aki ezt a váracskát tanulmányozta. A következő vár, amiről be kéne számoljunk, az a Csík-Zsögödi Várhegyen található. Ez Zsögödi szorostól 2,5 kilométerre fekvő dombocska, vagy mondjam úgy hegytetőn van, ami 990 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, és itt megint egy kis plató van, és ezen a plató alján fut körbe egy ovális, körülbelül 90x40 méteres falgyűrű. Ezt is szintén nagy andezit darabokból építették, mint a Csíkrákosit. Már a 1930-as években kutatták ezt, aztán a 1950-es években ezek a kutatások kimutatták, hogy a falon belül kőfallal emelt épületek nem találhatók. Tehát itt a védelmi rendszer az a sáncokra és a magára a kőfalra egyszerűsödött. Tusnádfürdőn is található egy ilyen vártető, ami szintén az Olt völgyének az egyik kiemelkedő dombocskája, ovális hegytetőre épült. Ennek a mérete már egy picit nagyobb, tehát ez körülbelül olyan 300-180 méteres területet vagy platóra épült. Ez a hegytető kiemelkedik, és erre építették fel azt a kőfalat, ami védtett a hegy tetejét, de itt is elmondható, hogy ezen a falon belül nem találtak kőépítményeket. Az is kiderült az ásatások során, hogy ez egy hasteti földvárnak a területére épült. A másik, amiről röviden beszámolnák, az a Sepsi-Bükszádi váracska, amelyik az Olt nyugati partja fölött emelkedő körülbelül 700 méter magas sziklakúpon helyezkedik el. Ennek is a mérete körülbelül egy 80x20-22 méteres területen van, és ezt vulkáni eredetű kőből bőséges habarccsal építették. Itt sem találtak a toronyra utaló nyomokat, más kőépületre vonatkozó nyomokat sem találtak. A Solyomkő vára, tehát az az egyetlen a várak közül, amelyikről eddig beszámoltak, amelyiknek középkori írott adatai is vannak. és pedig a Tusnádi szoros déli bejáratának fekvő várat egy 1421-es keltezésű újkori hamisítvány oklevél bizonyítja, de később kiderült, hogy ez a hamisítvány az nem is volt olyan nagyon hamisítvány, azért mert 1366-os leírásokban szerepel Solyomkő vára. Ezek az utalások arra is fényt terítenek, hogy itt joggal beszélhetünk arról, hogy volt egy erődítmény, ami ezt a várhegyet védte. A hídvégi család is építkezett, és ők szerezték meg ezt a területet. Kimutatták azt is a történelmi kutatások, hogy hát a szomszédokkal itt egymást feldúlták. A Gerebencs családdal folytattak határvillongásokat az 1340-es években. Másik váracska, amiről beszámolnék, az a Sepsi-Bükszád Vápa vára. Ez nem hegyen épült, hanem az Oltnak az árteréből kiemelkedő kisebb teraszra. Várnak a déli részét kőbánya pusztította el. 1940-es évek végén kutatták a környéket. Ennek a kőbányának a terjeszkedésével lényegében felszámolták ezt a váracskát. Azon kívül pedig az is elmondható, hogy kutatások során több vastárgyat találtak, előkerült néhány rozettás sarkantyú, patkok, de hát, mint mondtam, a kőbányat felszámolt a Vápa várát. Még elmondom azt, hogy az Old Szem területén, tehát itt található volt a Herec vára, itt az Old fölé emelkedett körülbelül egy 700 méter magas hegytetőn, egy ovális alaprajzú 185x75 méteres területet határolt körülbelül, és ennek a fal vastagsága olyan másfél méter vastagságúak voltak, keleti oldalon egy kaputornyot is építettek. Ezek a várfalak, a kerítőfal ilyen lapos homokkőből épült, sok havarccsal. A várat többszörös árok és sánc gyűrű övezte, az 1970-es években ásatások folytak, ahol előkerültek őskori cserepek is, de a járó szintet az itt megtalált II. András, tehát 1205-1235 között uralkodott, pénze, a dénár, ez bizonyítja, hogy ez a váracska akkor már létezett. Egy utolsó váracskáról is beszélek még, ez pedig a Szacsvai Várhegy Kovászna megyében, a Bodzai szoros fölé vezető úttól körülbelül 5 kilométerre található, és itt egy 900 méter magas hegytetőn körülbelül egy a 46x35 méteres ovális falgyűrű utal erre az építményre. Ezt is a 1950-es években kutatták, és azt is kimutatták, hogy itt már a dákkorban is volt egy erődítmény, és ezek a falak, ezek viszont homokkőből épültek, és a vastagságuk körülbelül egy olyan 1 méter 70 centi, és ezeket sok havarccsal rakták össze. Az elmondottakból azonban néhány következtetést is. Váraknak a rövid leírásából is egyértelműen érzékelhető, hogy a 14 erősség nem alkotott egy homogén csoportot, alaprajzi és méretbeli eltéréseket is láthatunk rajtuk, és főleg a formájuk azok nagyon változatos. Ebből a szempontból megemlíthetjük azt, hogy ezeknek a várfalaknak az átlagos vastagsága az olyan 1 méter 82 méter között, tehát megközelítőleg egy öl vastagságot jelentett. Voltak olyanok, amelyeket hatalmas kőtömbökből kevés habarccsal emeltek, viszont voltak olyanok, amelyikeket már laposkőből és sok habarccsal emeltek. Tehát ezekben a várokban ugye 12.-13. századi cserepeket találtak, és ezekre a századokra utaló életjeleket, tehát vannak olyan építmények is, amelyeknek a falai azok nem voltak ilyen szélesek, de viszont az is kimutatható, hogy ezeknek a tárgyalt váraknak tehát a 14 várnak a 60%-a egy régebbi földvárak helyén létesült. Ez mutatja azt, hogy ez a védelmi rendszer az egy korábban kialakult védelmi rendszernek a folytatásaként kezelhető. Itt be kell számolnom arra, hogy ezeknek az építkezéseknek a végét az jelentette, amikor már II. András király megengedte ugye a német lovagoknak, hogy favárakat meg földvárakat építsenek, de ezben 1222-ben már kővárok építését is engedélyezte, és ezek a német lovagok a barcaságban már 5 erős kővárat is építettek, a 13. század erei kővárakat azt majd a későbbi adásokban fogjuk megtárgyalni. Ez a 14 vár többsége a térképen egy ilyen várláncolatot alkot, de ezek nem alkottak ilyen várláncolatot, ezek esetlegesen alakultak, és pedig úgy, hogy a helyi lakosságnak védelmet nyújtottak, de nem a fő útvonalak mentén, hanem ezektől egy kicsit visszavonva, tehát ezek gyakorlatilag ilyen mencsvárak voltak.
Keresztes úr, a várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk most is össze a beszélgetést.
Hogy alakult a mondjuk 10-11. 12. század, 13. század elejéig, hogy alakultak ezek az erődítmények, a tulajdonképpen védelmi rendszerek a Magyar Királyság területén. Beszéltünk az ispánsági várakról, amelyek a királyi hatalmat biztosították, és a királyi fennhatóságnak a gazdasági meg katonai erejét képezték. Ezen kívül beszéltünk arról, hogy ezek az ispánsági várak kialakultak az erdőispánságok területén, ahol vadászati célt szolgálták a királyi családok részére. Aztán beszéltem arról, hogy a legfontosabb ilyen kialakult település az Esztergom volt az egyik, ahol többször tartózkodott a király, és kedvelt királyi hely lett, uralkodói szálláshely. Aztán beszéltem arról, hogy ezek a váracskák az Erdély területén, 14 kis váracskáról beszéltünk, ami gyakorlatilag a helyi lakosságnak mencsvárként szerepelt. Ezeknek egy jó része nagy bazaltkövekből épült, kevés habarccsal, más része pedig már laposabb, apró kövekből, és arról is volt szó, hogy ezeknek a váraknak a területén, vagy váracskáknak a területén, ami kis terület foglalt magában. Javarészben nem találhatók kőépítmények, és toronyépítmény is csak egy-két helyen található, ami erősítette a kapu bejáratot, vagy ezeket a megközelíthető oldalakon építették, hogy jobban biztosítsák a védelmet. Majd a következő adásban beszámolunk a várépítészetnek az engedélyezéséről, és majd, hogy hogyan alakult ez a várépítészet Zsigmond király uralkodása alatt.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy sikerült most is a hallgatóknak olyan dolgokról beszámolni, amik Erdély területéhez köthetőek, úgy a késő római korból, meg aztán a kezdeti középkorról, ahol kialakultak ezek a kis váracskák, amik a Székelyföld határvonalán épültek meg.
Kedves hallgatók, a Várak Erdélyben percei erre a hétre ezennel lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.